Ott nagyon nem voltak médiaszobák, ahol videókat tudtak mutogatni, de a telefonján egyfolytában referenciával Jürgen Klopp Dortmundját akkoriban, nekik a BL meccseit mutatta meg nekik, hogy azt szeretném, hogy így presszingeljetek.
Hatalmas átalakulások Liverpoolban. Jürgen Klopp az előző szezon végén köszönt el. A helyét részben Arne Slot vette át. Azért részben, mert az angol hagyományokkal ellentétben, vagy hát a mostani trendeknek megfelelően a Liverpool menedzseri pozíciója is megszűnt ezen a nyáron. Arne Slot vezetőedzőként segít. Az új struktúráról, illetve arról, hogy Slot filozófiája miben, hogyan hasonlít Kloppéra, esetleg miben tér el, és mindez Szoboszlai Dominikra milyen hatással lesz, arról beszélgetünk a Sportcast újabb epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Bocsák Bence, Liverpool.com munkatársa, a World Soccer magazin állandó szerzője. Szervusz, Bence!
Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit!
Másfél hete még az EB-ről beszélgettünk, és akkor lényegében föl is vehettünk volna egy fél órás adást Arne Slotról, én pedig itt szívta a fogamat, hogy milyen kár, hogy az epizód végén megálltunk és leállítottuk a rögzítést, de szerencsére itthon vagy, örülünk, hogy személyesen is láthatunk, és most akkor végre tudunk beszélgetni Arne Slotról és a Liverpoolról. Hát mit gondolsz így az elmúlt pár hét benyomásairól, milyen lesz ez az edzőváltás, és mennyire gördülékeny? Kívülről úgy tűnik, hogy egész hamar megtalálta a hangot az EB miatt ott maradt játékosokkal.
Igen, ugye még csak egy sajtótájékoztatót tartott, de szerintem eléggé pozitív volt a benyomás, jól kezelte az angol médiát, nem volt semmilyen ikonikus szava, mint a Jürgen Kloppnak, amikor ő bejelentette, hogy ő a normális. Ugye nyilván a referenciával Mourinho mondatát több évvel ezelőtt, és nem volt ilyen nagyon kiemelkedő. Szóval mindenre jól válaszolt, jól kezelte a médiát, kis humor is volt benne, szóval szerintem eddig teljesen pozitív benyomást tett a Liverpooliakra.
Mióta megszületett a bejelentés, sőt, mióta egyáltalán fölröppentek az első pletykák, hogy az akkor még a Feyenoordot igazgató irányító Arne Slot lehet a Liverpool edzője. Hát azóta készülnek a találgatások, az elemzések arról, hogy fog kinézni ez a Liverpool. Tudom, hogy te is egész mélyre ástad magadat ebben a történetben, sőt, egészen addig elmentél, hogy Slot edzői pályafutásának a kezdeti lépéseit is megpróbált fölgöngyölíteni. Ő ugye a Cambuurnál lett először felnőtt edző, holland alacsonyabb osztályban. Innen van az néhány sztorit, ha jól tudom.
Igen, igen. Jó pár emberrel beszéltem, amióta megjött a hivatalos bejelentés, hogy ő lesz a vezetőedző, és nyilván ő, ahogy mondtad, említetted, a Cambuurnál kezdte az edzői pályafutását, ott az U21-es, vagy utánpótlás csapatnál kezdett, és ott is sikerült beszélni egy régi játékosával, aki elmagyarázta, hogy ott nagyon nem voltak ilyen, hogy is hívják, médiaszobák, ahol videókat tudtak mutogatni, de a telefonján egyfolytában meg akarta mutatni, hogy milyen pressing játékot vár el tőlük, és a referenciával Jürgen Klopp Dortmundját akkoriban, mert akkor még a Dortmundba játszott a Jürgen Klopp, nekik a BL meccseit mutatta meg nekik, hogy azt szeretném, hogy így pressingeljetek. Szóval ez alapján van hasonlóság. Sikerült beszélnem Jacques Carlos Texerrával is, aki a régi Liverpool játékos, és a Feyenoordba is játszott utána, szóval akkoriban még ő volt az egyetlen játékos, aki Jürgen Klopp alatt és Arne Slot alatt is játszott. Ez nyilván meg fog változni, de ő is azt mondta, hogy a játékstílusban nagyon hasonló a két edző. Talán az egy különbség, hogy a Slot szereti a ilyen rövid passzokat, a Kloppnak a játékában nyilván többet benne volt ezek a nagy ívelések előre. Ez lehetséges, hogy Slot alatt meg fog változni. Beszéltem egy régi csapattársával is, akit szerintem sokan ismernek Magyarországon, a Julian Jennert. Ő mondta, hogy voltak olyanok, amikor játékosként nagyon így rühelte, hogyha magasan passzolnak neki, mindig rájuk kiabált, hogy tartsák a labdát a földön, és ez edzőként is megmaradt benne, szóval erre majd nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk egy Trent Alexander-Arnold, vagy egy Van Dijk, akiről erről híres, hogy nagyon jól tudják ívelni a labdát jobbra-balra, hogy most lesz nekik külön utasítás, hogy ezt most ne csináljátok.
Nyilván nem ennyire egyszerű a képlet, de az eddigi leírások alapján akkor úgy hangzik, mint egy Jürgen Kloppi filozófiára építő, de azért egy filozófiája 15-20%-át a guardiolai alapszabályokból merítő edző. Tekintve, hogy a két az elmúlt 5-10 év két legsikeresebb iskoláját, ha lehet ezt mondani, vegyíti, nem hangzik olyan rosszul.
Nem, egyáltalán.
Legalábbis papíron, aztán majd meglátjuk, igen, hogy játékon hát, mi lesz.
Igen, ez a nagy kérdés, hogy a játékban mi lesz, de papíron tényleg úgy néz ki, hogy izgalmas futballt játszik, hogyha megnéz, csomó Feyenoord meccset megnéztem mostanában, főleg azt a 6-0-át az Ajax ellen, ott nagyon látványosan játszottak tavaly, és hogyha egy ilyen futballt el tud hozni Liverpoolba, akkor szerintem igen, valóban sikeres lesz.
Koncentráljunk egy kicsit Szoboszlai Dominik lehetséges jövőjére. A minap Molnár Martinnal, az F4-ben szereplő magyar tehetséggel beszélgettünk itt ebben a stúdióban. Tudom, hogy messziről indítom, de az ő mentora, Kispál Tamás mondott egy olyat, hogy náluk azért az autóversenyben mindig úgy épül föl a jövő tervezés, hogy az első szezon az, amikor megszokod a közeget, a második szezon, amikor nincs mese, teljesíteni kell. Szoboszlai Dominik azt hiszem elég gyorsan megszokta a közeget az első szezonjában. Utólag mi kicsit azon is főhet a fejünk, hogy lehet, hogy túl is hajtották szegényt, hogyha maradunk a motorsportos párhuzamnál. Vajon ez a második szezon, ez hozhat-e számára szintlépést, főleg így az ismert tények fényében, hogy Arne Slottal egy új vezetőedzővel kell együtt dolgozni, aki viszont szereti a pressinget, amit Szoboszlai Dominik is elég jól tud.
Klopp is szerette amúgy a pressinget, szóval ebbe szerintem nem nagyon fog változni nagyon a helyzete. Sokan beszélgettek arról, hogy Slot szeret tízeseket használni. Ezt Slot kicsit elutasította a sajtótájékoztatóján. Ő azt mondta, hogy 4-3-3-at játszik, és mindig is úgy látta, hogy 4-3-3-at játszik, amit nyilván Klopp is ezt a taktikát használta, szóval ilyen szempontból is elméletileg nem lesz változás.
Csak nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az a három középpályás milyen kiinduló pozíciókkal és milyen részfeladatokkal bír.
Igen, igen. Én úgy látom, hogy kicsit Slot jobban szeret támadóbb, szelleműbb középpályásokat használni, ami nyilván Szoboszlainak jobban fog illeni. De amúgy szerintem védekezésben is teljesen megállta a helyét a Liverpool, sőt, szerintem ott emelkedett ki az első szezonjába, de nyilván, mint magyarok szeretnénk látni, amit láttunk a Lipcsében, meg a Salzburgban is, hogy előre megy, gólokat szerez, és gólpasszokat osztogat, amit azért őszintén, most kimondva, annyira gyakran még nem láttunk a Liverpoolban.
Ugye talán az is zavarhatja meg egy kicsit, akár az angol újságírókat, akik tízesekről beszélnek, Slot játékát, illetően, hogy Slotnál a 2-8-as egy picit szabadabban mozog előre, ezért lehet olyan érzésünk, hogy még hogyha fél területekbe tolva is, de lényegében karmesterekről van szó, kevesebbet kell egy picit visszalépni, mint Klopp utolsó idényénél láttuk, bár az is azért, hogy érdekes, meg a Kloppi Liverpoolnak az evolúciójához tartozik, hogy nagyon sokszor játszott Klopp inkább két szűrővel, aztán az utóbbi időszakban már csak papíron egyel, de valójában mind a három középpályások rengeteg védekező feladata volt. Szoboszlai számára ez lehet egyfajta felszabadultság is, sokan így értelmezik, és talán mi is ebben reménykedhetünk, hogyha már említetted, hogy nyilván mindig az a legizgalmasabb, meg 10 millió magyarból valószínűleg 9,5 millió azt nézi meg, hogy Szoboszlai Dominik játszotta és szerzette gólt, nem azt, hogy volt 12 védekező párharca, és abból 9-et megnyerte, ami szenzációs mutató lenne.
Igen, igen. Szerintem a legnagyobb változás az abban lesz, amit te most így említettél, és annak az is az oka, hogy Slotnak a szélső védői nem mennek annyira előre, mint mondjuk Kloppnál. Kloppnál Trent Alexander-Arnold és Robertson mindkettő nagyon előre volt tolva, és ezért kellett, hogy a középpályások kicsit hátrébb jöjjenek, és védekezőbb szellemük legyenek, mint a Slotnál inkább a védők maradnak védekezni, és a középpályások mennek előre. Nyilván kérdéses, hogy ugyanezt a taktikát fogja használni Liverpoolba, vagy kicsit átveszi azt a taktikát, amit Klopp is használt, de erről most így nehéz beszélni. Mert
nyilván a játékos profilok adottak, tehát hogy egy Robertsonnak, vagy egy Trent Alexander-Arnoldnak igazából a legnagyobb erősségeit vennéd ki, hogyha azt mondanád neki, hogy figyelj fiam, mindentől kezdve a felező vonalat átléped, nem tudom, 200 font lépésenként, amit levonok a fizetésedből, tehát hogy edzőként alkalmazkodsz ahhoz, amit van.
Igen, igen, nyilván még nem volt a Liverpoolnak semmi igazolással, meg semmi, szóval nehéz így megállapítani, hogy mit képzel el Slot valójában, főleg úgy, hogy még egy meccset se láttunk, de azért szerintem abban lesz hasonlóság, hogy Alexander Arnold az utolsó évben láttuk, hogy egyre jobban megy középre, és Klopp tolta középre. Ez szerintem ugyanúgy megmarad, hogyha megnézzük, hogy Lucserel Gecsúda, aki a Feyenoordnak volt a jobb hátvédje, a holland válogatott, ugyanúgy jobb szélső védőként sokszor bement középre a Feyenoordba, és nagyon kulcs szerepet játszott az ilyen kis progresszív passzokkal, meg ilyenekkel, szóval lehet, hogy az Alexander Arnoldnak megmarad egy hasonló szerepe, ami érdekes lehet nyilván Szoboszlai Dominiknak is, mert sokszor láttuk, amikor Alexander Arnold bement középre, akkor Szoboszlai majdnem így kijött a jobb szélre, és jobb szélső védőt játszott sokszor, szóval kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy fog változni.
Ahogyan említetted, egyelőre mérkőzést nem láttunk. A Liverpool egy kifejezetten, hát talán lehet azt mondani, hogy konzervatív programot rakott össze. Már láttuk, hogy ahogy vége volt az EB-nek, a Manchester United már rögtön elment a pofonért, a West Ham United a Ferencvárossal játszott épp a minap egy edzőmérkőzést, és lett az a találkozó kisebb-nagyobb meglepetésre. Nyilván egy ilyen időszakból nem kell kiindulni 2-2. A Liverpoolnak viszont hivatalosan a mostani naptár szerint majd csak 27-én lesz az első edzőmérkőzése. Ez ezért egy érdekes döntésnek tűnik. Biztos, hogy az EB közre játszik, meg a Copa America. Nagyon sok kulcsember egyelőre még most kezdi meg egyáltalán a szabadságát. Hogyha azt vesszük, hogy augusztus 17-én már meccs lesz, tehát bő 3 hét van a felkészülésre, nekem olyan furcsán rövidnek tűnik, főleg egy új vezetőedző érkezésekor, amikor az egész rendszer egy picit megújul, felfrissül, nem azon, hogy rutinból Jürgen Klopp a 12. alapozását és edzőtáborát szervezi a Liverpoolnál.
Én is furcsáltam, és kíváncsi vagyok, hogy valószínűleg a kapuk, zárt kapuk mögött vannak, szerint lesznek, vagy vannak is edzőmeccsek, folynak ilyenek, csak nem tudunk róluk, de úgy érzem, hogy nyilván a nyilvános meccseket megérthető okokból eltolták.
Ugye majd egy amerikai turnéra mennek.
Amerikában lesz, szóval valójában 26-án fognak játszani, de magyar idő szerint az már 27-e lesz. Hát csak mondjuk a Szoboszlai példája, ő viszonylag hamar sajnos kiesett az EB-ből, de ő is csak most kedden beszélgettünk, és valószínűleg ennek a hétnek a végén, vagy jövő hét elején fogja elkezdeni a felkészülési szezont, szóval neki se lesz annyira sok ideje, hogy még az amerikai táborra felkészüljön, és ő tényleg az, aki az EB meg a Copa America játékosokból a leghamarabb fog visszatérni Robertsonnal együtt. Az összes többi valószínűleg majd csak Amerikába fog csatlakozni a csapathoz.
Olyan szempontból azért ezt mi annyira nem bánjuk Dominik esetében, hogy ő tényleg csapágyasra volt hajtva, és tudjuk, hogy az Európa-bajnokságon is voltak kisebb-nagyobb problémái a lábával. Egyelőre egyébként hozzám pozitív hírek érkeznek. Te beszéltél bele ezek szerint kettőnk közül utóbb, mármint hogy időben sokkal közelebb. Állítólag megnyugtathatjuk a hallgatókat, hogy olyan nagy gond már nincs a lábával. Nekem azt is mondták, hogy teljesen rendben van. Én ezt majd nyugtával dicsérem a napot, hogyha azt látjuk, hogy szeptemberben egy bombaformában játszó Szoboszlaink van a Liverpoolban, akkor lesz igazán nyugodt az én lelkem. De gondolom hasonlóan állsz a kérdéshez te is.
Igen, én is szerintem nyilván majd Liverpoolba is megnézik, hogy hol áll, milyen kondícióban van. Emiatt amúgy nagyon nem féltem, szerintem jó kondícióban lesz. Valószínűleg már az első felkészülési meccsen is fog egy kisebb szerepet játszani, vagy tudni fog egy kisebb szerepet játszani, és onnantól kezdve azért lesz egy-kettő ilyen nívós név az amerikai túrán. Azt hiszem az Arsenal ellen és a Manchester United ellen is fognak játszani, szóval lesznek érdekes mérkőzések, ahol tesztelni tudja magát.
Múlt héten én még azt mondtam, hogy azért Szoboszlait pont attól féltem, hogy egy kicsit esetleg még a sérülésének az utózöngéje miatt nem tud egyből rendelkezésre állni, akkor nehogy az új edző irányítás alatt összeálljon egy olyan stabil középpálya, ahol nem nyúlsz bele bizalmi okokból sem. Te hogy látod egyáltalán az ő helyzetét? Ugye azért az előző idény végén sokan kritizálták, hogy elvesztette a stabil helyét a kezdőben. Oké, pozícióra nem teljesen azonos, de Harvey Elliottnak például nagyon jó mérkőzései voltak, akár csereként beállva, akár az idény végén több játék lehetőséget kapva a kezdőként. Ott azért elkezdett kibontakozni egy érdekes csata a csapatba kerülésért, talán pont Elliott és Szoboszlai között.
Igen, és közben ott van Curtis Jones is, aki tavaly nem volt annyira jó a szezon vége felé, de a szezon elején és az előző szezon vége felé nagyon jó formában volt, és nagyon nagy szerepet játszott abba is, hogy mondjuk az angolok megnyerték az U21-es EB-t tavaly. Szóval ott tényleg tehetséges játékosok vannak, de én úgy látom, hogy mégis Dominikért költött a Liverpool 70 millió eurót, és az azért sokat számít, és sokat hisznek benne, szóval papíron még mindig az ő pozíciója, ő az első számú játékos. Nyilván azért fontos, hogy jó benyomást tegyen slotnak, és rögtön az elején elkezdje mutatni, amit tud, amit mi is tudunk, hogy tud, és mindenki tudja Magyarországon, hogy tudja. Ez szerintem nagyon fontos lesz, de hivatalosan papíron szerintem még mindig ő az első számú.
Milyen szezonja lehet ennek a Liverpoolnak? Nyilván még igazolást nem látunk, csak pletykákat hallunk, Slot irányításával még nem léptek pályára, tehát minden olyan kicsit találgatás, de így, hogy akár a sajtóban, akár az újságíró kollégákkal beszélgetve, nem tudom, akár, hogy egy klub alkalmazottnak a közelébe férsz, ők hogy állnak ehhez az idényhez? Rögtön benne van-e az, hogy az aranyért harcoljanak, vagy nem lesznek annyira csalódottak, hogyha egy bronz, hogy mennek neki ennek az évnek?
Minimum a top 4, szóval a Bajnokok Ligája indulás az tűzik ki célnak. Slotban szerintem egy hosszú távú projektet látnak, és nem csak Slotban, most az egész táv megváltozott tulajdonképpen. Új sportigazgatóval a Michael Edwards visszatért, aki nem a Liverpoolnak a sportigazgatója, hanem az FSG-nek, a Liverpool tulajdonosának a sportigazgatója. Közben most, amikor beszélünk, annyit tudunk, hogy a Liverpoolnak a tulajdonosai elkezdtek tárgyalni a Bordeaux-val, és egy multi-club szisztemet akarnak megépíteni, hasonló, mint mondjuk a Red Bullnak van, vagy a...
Vagy a City Group, ugye, Manchester City-vel City az ászlóshajóként.
Igen, és... Szóval mindez egy hosszú távú projekt, amit látnak, és ez mind most ezen a nyáron kezdett el előre. Lehet, hogy jobb lett volna a Liverpoolnak, hogyha mondjuk most Klopp marad, és akkor talán ott a vezetőedzővel, meg a stábot nem kellett annyira váltogatni, de most minden tényleg megváltozott. Pluszban még van ez a Bordeaux szituáció, ami én úgy tudom, az információim szerint eléggé közel van, hogy meglegyen, és akkor nyilván oda is szeretnének igazolni majd játékosokat, plusz a Liverpoolba is, szóval még azért egy nagyon érdekes hónap áll előttünk, ami szerintem sok meg fogja határozni, hogy a Liverpoolnak mik lesznek a pontos céljai.
Mondtad, hogy lehet, hogy jó lett volna, hogy ilyen szempontból Klopp marad még egy évig. A pletykák meg a sajtóhírek arról szólnak, hogy ha Klopp maradt volna, akkor Edwardsot sokkal nehezebb lett volna akár az FSG-hez is visszahívni, és ez az egész átalakulás lehet, hogy csúszott volna, inkább volt Klopp közelgő búcsúja. Talán mondhatod azt egy triggerpont hozzá, hogy akkor most lehet meglépni ezeket a régóta levegőben lógó és célként az FSG-n belül, ugye a tulajdonosi körön belül egyébként már megfogalmazott dolgokat, mint ami a multiklub rendszer irányába való ellépés. Mit gondolsz erről trendről? Már Angliában sincsenek menedzserek, nagyon ritka a menedzseri kinevezés. Korábban Klopp szava volt, ami döntött. Oké, volt egy teljes meghallgatás, nagyon szeretett csapatban dolgozni, de például Edwardsal is voltak konfliktusai azon, hogy egyszer-kétszer azért felülbírálta mondjuk a játékos kiválasztásban a háttér csapatot érzelmi vagy benyomások alapján, azzal együtt, hogy persze, és ezt mindig hangsúlyozni kell, az adat alapú kiválasztásban a Liverpool az elmúlt 10-15 évben abszolút élen járt, de hogy az azért Klopp intuíciói, főleg itt az utolsó időszakban nagyon nagy szerepet kaptak. Na most ez így egy az egyben megváltozik, Arne Slotnak csapatban kell gondolkodnia, de a végső szó ráadásul nem is az övé.
Amúgy azt nyilatkozta, hogy a végső szó még mindig az
még
övé.
Mindig az övé?
Igen.
Csak mert a struktúrából nekem nem ez következne, meg nagyon sok elemzés is arról szól, hogy olyan szempontból lehet az övé a végső szó, hogyha ő azt mondja egy játékosra, hogy én őt nem tudom elképzelni, hogy be tudom építeni, akkor nyilván nem fogják megvenni, meg a nyakára hozni, de nem biztos, hogy ha ő azt mondja, hogy ebből a háromból én őt akarom, akkor egyértelműen ő fog jönni.
Én úgy tudom, hogy Kloppnak a legtöbb konfliktus amúgy nem átigazolásokról szólt Edwardzal, hanem inkább szerződés hosszabbításokról, mert nyilván Edwardsnek van egy ilyen modellje, és ő sokszor nem akart megadni egy hosszabbítást, vagy egy bizonyos összeget megadni egy olyan játékosnak, aki már mondjuk 30 közel volt, vagy 30 felett volt. Viszont Klopp ugye nagyon, hogy is mondják,
lojális, hűséges típus.
Hűséges a saját játékosai az, és neki ez volt az elképzelése a Liverpoolba. Kis csapatot szeretne, kis keretet, olyan játékosokkal, akikkel több évekig már dolgozott, és megbízhat bennük. Szóval nyilván, amikor szerződés hosszabbításokról volt szó, ő meg szerette volna mindig tartani a játékosokat, de volt egy-kettő olyan szituáció, amikor meg Edwards nem értett vele egyet Slottal. Most hát ez szerintem lesz még pár év, hogy mondjuk ez előforduljon vele. Nyilván azért vannak érdekes kérdések most a mostani Liverpool keretbe, szerződés hosszabbítással kapcsolatban, kifejezetten mondjuk Mohamed Salah, aki nek jövőre lejár a szerződése, szóval érdekes lesz majd, hogy Edwards meg Slott hogy fog dönteni vele kapcsolatban is például.
Salah most múlt 32 éves, ezt is látjuk, hogy egy ideje trend akár Európa top futballjában, és a szivárok be például Magyarországra is, tök szépen lehet hallani a sztorikat, 30 év fölött mindenkinek, kivéve aki tényleg nagyon nagyot villad, egy éves hosszabbításokat ajánlanak, és nem véletlen az idősebb játékosok meg pont ebben ellen érdekeltek, tehát úgy vannak vele, hogy 3-4 évre alá tudok írni, lehet, hogy 36 évesen az én teljesítményem már nem lesz olyan, de a fizetésem az még mindig, és itt jön be az egyik ilyen könnyen konfliktusossá váló pont.
Igen, pontosan. Közben meg azért Liverpool szerintem nem akarja elengedni ingyen jövő nyáron, de nagyon tavaly nyáron is szó volt rólam, idén nyáron kevésbé, mert amúgy nagyon az átigazolásokról nincsen szó még ezen a nyáron, amikor beszélünk, de azért ott van a Saudi ilyen market, ahol azért szívesen adnak hosszú távú szerződéseket és jól megfizetett szerződéseket is, szóval...
Szívesen utalnak 100 millió font körüli összeget a Liverpool számlájára is.
Igen, igen, de nyilván, hogyha egy játékosnak egy kevesebb, most már kevesebb, mint egy éves szerződése van, nem fogják megfizetni a Liverpoolt, inkább várnak 11 hónapot. És
hát mondjuk, hogyha még valakiből kinézem, hogy ezt megteszik, akkor a szaúd-arábiai piacon pont ez a fajta racionalitás az elmúlt 2-3 évben azért még nem feltétlenül érvényesült, de nyilván az egy érdekes kérdés, hogy mondjuk Liverpoolban hogy döntenek, mert az meg egy teljesen érthető dolog lehet, hogy ha ők nem akarnak 350-400 ezer fontért egy olyan játékos 2-3 éves szerződéssel, akinél oké, hogy most még nagyon jól teljesít, bár az előző idénye az már pont mintha megbicsaklott volna, és akkor ki tudja, hogy mondjuk 2 év múlva hol lesz ahhoz képest a Mohamed Salahhoz képest, aki mondjuk 20-21-es idényben még szenzációs volt, vagy a 22-esben is.
A szezon elejét tavaly nagyon erősen kezdte, ugyanúgy, mint a Dominik, csak utána elment az afrikai kupára, ott le is sérült. Sérültem, visszajött, lehet, hogy ő is túl hamarabb visszajött, mint kellett volna, és az azért eléggé befolyásolta nem csak a Liverpool szezonját, de az ő szezonját is a vége felé, de hogyha az egész szezonját elemezzük összesítve, akkor mégis kiemelkedően az egyik legjobb szezonja volt a Liverpoolban, így is a számok alapján szól, hogyha megnézzük, hogy percenként hány gól paszt, hány gólt lőtt, az egyik legjobb szezonja volt.
Igen, csak hát a sérülés utáni igen, részét igen. Nézed a szezonjának, igen, meg igen, a sérülés hát előtt itt, akkor
nagyon más.
Hát ott
más.
Már pont kijön ez a félelem, ami elkezd egy picit először hullámozni, aztán egyszer csak van egy olyan törés, ahol azt látod, hogy egy sérülés előtt mondjuk még nagyon jó formát hozott, rúgott 100 percenként egy gólt, aztán ez elkezd elkuszni 180-200-220 perc környékére, ahol már nem fogja megérni a 350 000 eurós fontos fizetését, és ezt kell eltalálnia igazából a Liverpool vezetőségének, hogy hol lesz az a pont, ameddig még nekünk ez megéri. Biztos, hogy nem egy egyszerű helyzet. Mit tudsz egyébként a háttérben az átalakulásokról? Teszem azt például az orvosi stáb irányába mekkora a bizalom, ott történt-e bármi cserélődés, volt-e bármi vízhangja komolyabb ennek a koratavaszi sérülés hullámnak, ami a Liverpoolt sújtotta, és összességében azért lényegben kiírta őket a bajnoki versenyfutásból.
Szóval jöttek slot emberei, meg az akadémiáról is egy-kettő ember feljött. Voltak, akik ott hagyták a klubot. Sokan elmentek amúgy a Salzburgba, ahova Kloppnak az asszisztens edzője a vezetőedző ott. De nagyon inkább nem az edzőstábra fogták a sérüléseket, hanem inkább maga Kloppra, aki sokszor nem hallgatott az ő ajánlataira.
Igen, az orvosi stáb ajánlata, hogy mikortól lehet visszahozni.
Igen, sokszor a meccsek után is nyilatkozott úgy a Klopp, hogy az orvosi stáb már azt mondta, hogy hozzam le mondjuk a Darwin Núñezt, nem hoztam le, és látjátok, ő lőtte a győztes gólt, azt hiszem pont a Nottingham Forest ellen volt ilyen szituáció. Szóval majd érdekes lesz, hogy Slot hogy fog dolgozni velük. Úgy tudom, hogy a Feyenoordnál voltak olyan metódjai, hogy elég kevés sérülés legyen a csapatnak. Most pontosan nem emlékszem, hogy mit csináltak.
Pedig ez izgalmas, hogy oldják meg, mert ugye... Alapvetően a pressing, meg ez a gegenpressingen alapuló játékstílusnak pont ez a visszaütője, hogy nagyon gyorsan égeti, koptatja a játékosokat, nagyon sok a szezon közbeni sérülés a túlhajtásból. Ha ezt a stílust sikerül úgy ötvözni, hogy nincsenek ezek a sérülések, amivel Klopp ugye nagyon-nagyon sokat szenvedett, az azért egy elég jó sikerreceptnek tűnik.
Igen. Most volt változás, mert az utolsó pár éven tradicionális volt a Liverpoolban ez a bleep test, ami ha Angliába jártál iskolába, akkor azt a kisgyerekként is meg kellett csinálni.
Mesélj el, mert sajnos sem én, sem a hallgatóink többsége nem.
Ez arról szól, hogy körbe kell futni egy pályán, és mindig van egy ilyen hang, azért hívják bleep tesznek, mert a bleep ez egy ilyen hang, és az a lényeg, hogy az a hang minél kevesebb ideig szól. Szóval az első körnél nagyon sok időt ad, hogy mindenki meg tudja futni a kört, de aztán egyre hamarabb szól, hamarabb, és akkor mindig kiesnek azok az emberek, és a végén általában a James Milner nyerte meg. Ez gondolom nem lep meg senkit, de mostanában megváltoztatták, és egy más ilyen fizikai teszten mentek át a játékosok, nem ezen a tradicionális bleep teszten, szóval ilyen szempontból is kicsit változott, amikor Jack Carlos Texerával beszéltem, aki ugye Klopp alatt is volt egy felkészülési táborban, és Slot alatt is, és ő mondta, hogy Slot alatt sokkal több volt a labdajáték, nagyon intenzív ilyen labdajátékokat csináltak, ezeket a rondókat, meg ilyesmi típusú játékokat, és szerintem már most Liverpoolba is elindult.
Hogy látod magát a keretet? Ugye csak pletykákból tudunk kiindulni, hova érkezhet még erősítés, hol vannak azok a pontok? Kicsit még mindig öregecske esetleg ez a keret, és érdemes lenne frissíteni.
Hát én a védekező középpályás pozíciót látom, hogy olyannak szeretnék erősítést. Nehéz ez a jelenlegi piac, mert tényleg nincsen nagyon sok olyan hatalmasan kiemelkedő védekező középpályás, de én úgy látom, hogy főleg, hogyha Slot egy hasonló rendszert játszik, mint a Feyenoordba, ott nagyon szükség lesz egy olyan középpályásra, aki mondjuk nem egy 31, már lehet 32 éves Wataru Endo, aki...
Na jó, de hát a japánoknál a 32, az európaiaknál 27.
Hát, de
ezzel védték annó az igazolását.
Igen, de azért szerintem már tavaly is kicsit meglátszott rajta, hogy mennyi idős valójában. Plusz szerintem azért egy védő is jó lenne, egy belső védő. Azért most ment el a Matip, aki jó tavalyi szezon legtöbb részében, és már sérült volt, de és közben jött a Gerard Konza, aki szerintem be is válogatták az angol válogatott.
Igen, a bőkeretnek még tagja volt az EB előtt.
Igen, és tényleg nagyon jó szezont futott, de én úgy érzem, hogy ott még egy erősítés jó lenne. Mondjuk attól is sokat függ, hogy most visszajött kölcsönből a Sepp van den Berg, aki egy kiváló szezon futott a Bundesligába, ő már a felkészülés előtt elvileg találkozott Slottal, mert ugyanabból ugyanazon a helyen nyaraltak. Meg
hát ott a közös ott, nyelv se igen, probléma,
igen, ott,
ugye,
ott a közös nyelv, van szó. És meg azt hiszem, hogy ugyanazon a helyen van az ilyen szülői városok, szóval amikor most kikapcsolódtak, nem tudom, hogy szomszédban voltak, de elég közel voltak egymáshoz, és Slott meg a Vandenberg is mondta, hogy találkoztak. Azt hiszem Vandenberg a Bundesligában az egyik leggyorsabb hátsóvédő volt, nagyon kiemelkedő számai voltak fejpályharcokban, meg ilyen szempontokból. Azt hiszem az európai top 5 ligában neki volt a legtöbb megnyert fejpárharca. Szóval lehetséges, hogyha mondjuk ő hajlandó egy negyedik vagy ötödik számú védő szerepet elvállalni, akkor nem kell ebbe a pozícióba a Liverpoolnak idén-nyáron igazolni valakit, vagy januárig talán. És pluszban szerintem a bal hátvéd sorsa nagyon érdekes lesz. Elmegye Tsimikas, Robertson, én úgy látom, hogy ő az, aki már kezd kikopni. Tényleg szerintem az EB-n se volt jó, tavalyi szezonja se volt nagyon kiemelkedő, a legnagyobb erénye, a sebessége az egyre elkezd veszni, és ahogy említettem is, a Slotnál a szélső védők más szerepet játszottak, és nem vagyok biztos, hogy a Robertson képes erre a szerepre. És akkor pluszban még a bal oldalon a Luis Diaznak a jövője is szerintem érdekes lehet. Már ez szerintem nem titok, hogy el szeretett volna igazolni a Liverpoolba már tavaly nyáron is, és az apukája
a spanyol médiába. A Barcelonát nem egyszer.
Igen, az apukája a spanyol médiájába rendszeresen felhozza ezt a témát. Mondjuk szerintem a Barcelona inkább a Nico Williams felé kacsingat, amit teljesen megértek.
Így látom ezt az Európa-bajnokságot, igen. Főleg, hogy igen. Milyen kapcsolat van közte és Lamine Yamal között.
Ezt, így van.
Ha van 60-70 millió euró a zsebedben, akkor elég inkább egyértelmű döntésnek tűnik. Fiatalabb is, spanyol is, meg is van a kémia egyértelműen bizonyítottan. Úgyhogy lehet, hogy...
Igen, én inkább a Diaznak nem a spanyol vonalat látom esélyesebbnek, hanem a szaudi vonalat, de nem tudom, hogy az mennyire.
De ahhoz van még talán fiatal,
mondjuk
nem?
Hát azért mentek fiatalok is el a Szaudiban, meg azért nem annyira fiatal, azt hiszem 27 éves, és 28 éves lesz jövőre, szóval már azért kezd nem kiöregedni, de
ő még egy jó teljesítménye még kaphatna, igen, egy 3 éves szerződést az Anfield-en.
Csak kérdéses, hogy ezen a tavalyi szezonja után ki hajlandó megfizetni azt az összeget, amit a Liverpool szeretne érte. Én azt jelenleg úgy látom, hogy csak a szaudi klubok képesek erre. Nyilván Liverpoolból a legnagyobb panasza az volt, hogy túl hideg van, és rossz az idő. Szaudiban meg azért eléggé
ez a
másik meleg
élet.
Van.
Nekem közben egyébként ebben a Diaz sztoriban az a furcsa, hogy ő is azok közé tartozott, akik az előző szezon szerintem nagyon magasan kezdték. Az első 6-7 fordulóban szerintem ő volt a Liverpoolnak a legstabilabban játszó pontja. Nagyon sokszor hozott extrákat is. Emlékszem, amikor a Bournemouth elleni első hazai mérkőzésen kín voltam, akkor is volt több nagy villanás és kút szerepet játszott, hogy akkor ott a akkori második fordulós meccset a Liverpool meg tudta nyerni, meg tudta fordítani. És ráadásul, amikor ugye itt volt a családi drámája az elrabolt szülőkkel, apukával, akkor pedig szerintem nagyon szép volt, ahogyan a klub és a társak kiálltak érte. Ezért azt gondolná az ember, hogy ez hat az ő lelkire olyan szempontból, hogy azért olyan nagyon-nagyon ne akarjon menni, csak azért, mert szabadidős programjai közben fázik.
Igen, szerintem mindkettő félről a Liverpoolnak a, hogy is mondják, data recruitment emberjei szerintem úgy látják, hogyha most erősíteni akarják a támadósort, akkor a Diazt lenne a legkönnyebb eladni, és a leglogikusabb eladnia, mert hogyha megnézzük a számait, utolsó harmadba azért nem annyira kiemelkedőek, szóval vannak, szóval előrefelé nagyon jól tudja előrevinni a labdát, ilyen cselekből, meg progresszív futásokból kiemelkedően a legjobb a Liverpoolba. Viszont gólszerzésből, helyzet ki a kialakításból eléggé hátul van a sorban a Liverpool csatárai közül, és hát sajnos, vagy nem sajnos, csatárként ez a legfontosabb, ez számít, és hogyha így a számok alapján nézzük, ő az, aki el lehet adni egy jó összegért, és nem is annyira hiányozna a keretből, szóval lehetne mondjuk egy jobb játékost hozni, aki ugyanúgy jól tud cselezni, jól tud ilyen progresszív futásokba előre menni, de viszont azért befejezésbe is hatékonyabb lesz.
Meg hát ott van házon belül például Cody Gakpo, aki meg tudja oldani ezt a balszélső pozíciót, és mióta akár a Liverpoolban előrébb kap szerepet, akár láthattuk az EB-n a holland válogatottban, azért elég jó a befejezésekben is.
Igen, hát ő teljesen más típusú játékos. Diaz az egy ilyen cseles, tipikus balszélső. Gakpót én úgy látom, hogy egy ilyen balszélső csatárszerűség, szóval a kettő, egy 9-es és egy mondjuk egy 7-es vagy egy 11-es között van.
A megközelítésük, az egyik a 7-es pozícióból jön erre a támadó szélsőre, a másik a 9-esből, de más profila, de találkoznak. Tehát, hogy ezt a baloldali támadót, ezt szerintem nagyon jól meg tudják oldani, csak mások az erősségeik.
Igen, hát mind megint slotton múlik. Szerintem, hogyha Gakpo és Salah játszik, hiányozik az egy olyan típusú játékos, mint például a Diaz. Liverpoolban szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy olyan játékos, aki ilyen egy-az-egy helyzetekben tényleg kiváló legyen, és meg tudja nyerni ezeket a párharcokat, mert sokszor van a Premier Ligában, hogy egy védelem teljesen low block, Mourinho taktikákat használ a Liverpool ellen, és akkor ilyen szituációkban egy kulcsfontossága, hogy van egy olyan játékos, aki elvállalja, hogy megver két vagy három embert, lecselezi őket, és akkor ilyen helyeket nyit a többi csatárnak, amiket ki tudnak használni, és ez hogyha mondjuk a Gakpo és a Salah játszik, ez kevesebbet fordulna elő. Múltkor néztem a Salahnak a számait pár szezon előtt, azt hiszem több cselet vállalt el, és 60% sikeressége volt azokból a cselekből, amiket elvállalt. Kevesebb cselet vállal el 90 percenként, és azt hiszem tavaly a Premier Ligában 36% sikeressége volt. Szóval nagyon csökkent ilyen szempontból az adatai, és ez azért látszik a pályán is, hogy már nem olyan hatékony egy az egy szituációkban, ugyanúgy a Gakpóra is szerintem ez nem egy olyan játékos, aki most tényleg el fog menni 3-4 ember előtt, és úgy érkezik a 11-esen belül, 16-oson belül, hanem ő inkább, mint egy csatár, úgy helyezkedik, úgy fut be, hogy odaérkezzen egy beadáshoz, vagy egy passzhoz, vagy nem tudom micsodához, és ezt láttuk az EB-n is, így szerezte a legtöbb gólját.
Darwin Núñez, meddig tart az irányába a türelem?
Nehéz kérdés, mert tényleg a számok alapján nagyon jól tudja magát helyzetbe hozni. De a kérdés, hogy most már tényleg 2 éven keresztül nem tudta befejezni azokat a helyzeteket. Egy adat ember azt mondja, hogy nincs vele semmi probléma, mert tényleg sokszor találja magát helyzetekbe, és egy idő után majd ez így, hogy mondják, elintézi magát, és
majd kiegyenesedik. De hát közben, hogyha az ember megnézi a szezonjait, Liverpool előtti időszakot, azt hiszem 5 vagy 6 európai idényéből egy volt, ahol felül teljesített, 5, ahol alul. Ez meg már az a statisztika, ami meggyőzi az embert arra, hogy hosszú távon lehet, hogy igen, nála nem fog ez kiegyenlítődni.
Engem nem lepne meg, hogyha a Liverpool már most keresne 9-eseket, talán nem idén-nyárra, de jövő nyárra, és már most lennének kiszemeltjeik, akikkel úgy gondolkoznak, hogyha Núñeznek nem lesz egy jó szezonja, ővele tudják helyettesíteni. mondjuk például talán a Benjamin Sesko-ra gondolok, aki úgy döntött, hogy a Lipcsébe marad egy évig, hasonló típusú, hasonló profilja van, mint a Nunez-nek, viszont a tavalyi szezonban ilyen goal conversion számokban kiemelkedő volt csatárok közül, amiben Nunez Premier Ligában is legalul volt.
Meglátjuk, hogy harmadik nekifutásra immár Arne Slot irányítása mellett lesz-e, és aztán azt is meglátjuk, hogy Szoboszlai Dominik számára hogy sikerül majd a második Liverpooli idény. Mi innen Budapestről csak nagyon-nagyon szurkolni tudunk a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy alább ne adja, mint ahogyan mondjuk az első fél évét elkezdte az Anfield-en. Bence, köszönöm szépen, hogy jöttél, és egy picit bepillanthattunk így a liverpooli háttérfolyamatokba is a szavaidon és a te látószögödön keresztül. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is!
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.